Nagyon parás témában nyúltunk bele, tehát ezt persze sejtettem én, hogy ez följön ez az autós versus biciklis témakör, ezért ez mindig megmozgatja a jó népet, de ez nem baj, örülünk neki, hogy titeket is megmozgatott, és írtatok nekünk a 0636980980-ra, hiszen azért van, hogy kommunikáljunk, és azt írja, mindjárt mondom, közben próbálok bal kézzel egerezni, és az nehezen megy, Ági, nekünk, hogy szép napot, nagyon bosszantó az egy autó, egy ember megjegyzés, reggel két gyerek viszek a suliba, hogy ne utazzanak 3-4 órát, utána csak egyedül tudok tovább menni, írja Ági. Hát mit üzensz Éva Áginak ezzel kapcsolatban?
Én nem akartam senkit megsérteni, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember van, akinek nincs más lehetősége, és emiatt választja ezt, viszont azóta is nézem itt az ablakon keresztül az autók számát, és azokban a hány ember ül témát, és 100 autóból 90-95-ben csak a vezető. És elnézést, Ági, ha meg bántottalak, nyilvánvalóan egy kisgyerekes család történet, egy nehéz történet, de nem hiszem el, hogy a 100-ból 90-nél hasonlóan erős indokok lennének.
Igen, tehát ez mondjuk a felére csökkenne, mondjuk ez a szám, az már sokkal-sokkal kevesebb autót jelentene.
Hát vagy az, hogyha nem mindegyikben egy. Tehát például azok az autó megosztási megoldások, hogy akkor az iskolától valami ilyen közösségi szerveződés alapon több ember, tehát hogy több ember tudjon egy autóval tovább menni, nyilván annál az iskolánál, ahol kevésbé elérhető valami kötött pályás, gyors, megbízható tömegközlekedési vagy közösségi közlekedési rendszer, ott nyilván ezek az autó megosztó lehetőségek azért rendelkezésre állnak. Jó lenne, hogyha ezeknek mondjuk a Kreszben, vagy a forgalom szabályozásban is lehetőséget adnának. Észak-Amerikában nagyon sok városban van ez a sáv, az elkülönített sáv, ami azoknak az autósoknak szól, ahol több utas van, tehát hogy több mint legalább három utas van az autóban.
Hát mint hogyha a sávban közlekedhetne az, aki, ha hárman ülnek az autóban legalább.
És biztos, hogy vannak jele, tehát hogy ezek az ösztönző rendszerek, és itt megint én nem azt mondom, hogy tiltsuk, hanem azt mondom, hogy kellően ösztönözzük azt, hogy ezek a folyamatok, átalakulások megtörténjenek. Az Európai Unióban történt egy ilyen közlekedési felmérés a különböző nemzetek szokásairól, és a magyarokra az egyik jellemző az volt, hogy ők azért kényelemből választják az egyéni autós közlekedést. A másik legfontosabb szempont volt az, hogy nem volt megfelelő, tehát hogy több időbe telt volna az utazás, ha nem ezt választja, és akkor ugye ezek összeadódnak. Jó lenne a szakpolitikában kiváltani azok, tehát hogy segíteni azokat a folyamatokat, amik kedvezőbb és kevésbé környezetterhelő megoldások irányába terelik a választásokat.
Még megint csak az van, hogy egyszerűen hiába, akár tetszik, akár nem, egyszerűen muszáj változtatnunk, mert hogy nem tudunk több autót bepréselni a városba, tehát hogy már messze-messze túlhaladott az autómennyiség, ami bent van, nem tudunk ennél többet, tehát muszáj alternatívákat kitalálni, és ugye itt még én Áginak még azt is üzenném, hogy ugye pont arról beszéltél még előtte, hogy milyen szuper lenne, hogyha olyan biztonságosak lennének a bicikli utak, hogy mondjuk a gyerekeket nem kellene autóval iskolába fuvarozni, hanem nyugodt lélekkel föl lehetne őket rakni egy bringára, és be tudnának tekerni az iskolába.
És nyilván mondjuk ez is akkor lehetőség, hogyha a lakásom vagy az otthonom közelében van az iskola, vagy az óvoda, de Tehát, hogy itt se mindenkiről beszélünk, hanem csak egy általános alapelvről, de igenis ez nagyon fontos lenne. Az iskolák környezete egyébként pont amiatt is nagyon fontos, hogy a gyerekek egészsége miatt. Hiszen azok az autók, akik az autóval érkezők megállnak az iskola előtt, ott nem kapcsolják le a motort, tisztelet a kivételnek, amíg a gyerekek kiszállnak, és tulajdonképpen a levegő minőség pont a gyerekeink közvetlen környezetében lesz sokkal rosszabb, és eleve az az egészségi helyzetük sokkal rosszabb lesz azzal, hogy tényleg az a mindenki egy-egy autóval ott leáll és kirakja a gyerekét. Egyébként ahol én lakom, én Újbudán lakom, ott sok iskola előtt, tehát a reggeli biciklizés közben nagyon sok iskolánál jellemző, hogy a szülők és a gyerekek rollerrel érkeznek együtt a család. Nyilván ez is azokra tud működni, akik egy ilyen 5-10 perces távolságba laknak az iskolától, és akkor ez visszatérünk ahhoz a 15 perces város koncepcióhoz, vagy a 20. század elején megszületett szomszédsági egység modellhez, hogy igenis az iskola környezetében, egy 10-15 perces környezetében egy autós forgalomtól mentes, vagy csökkentett autós forgalom szükséges ahhoz, hogy ott egy élhető városrész alakuljon ki.
Itt is nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor visszatér az az elem itt a műsorban, hogy a jövővel foglalkozunk, és hajlamosak vagyunk a sok sci-fi miatt a jövőt mindig ilyen nagyon futurisztikusnak, nagy sok-sok felhőkarcoló között repülő autók, minden csupa üveg és nagyon steril, és közben meg mindig kiderül, hogy valójában a jövőnek valószínűleg sokkal egyszerűbbnek kell lenni. Pont ennek az ellentéte, hogy kisebb közösség, kisebb ugye kis területek, biciklis, rolleres közlekedés, és tehát, hogy sokkal inkább a visszafelé kellene tekintenünk, és a jövőt ott találjuk meg, mint hogy egy ilyen Star Wars-szerű jövőben néznénk.
Hát igen, az elmúlt 100 év, tehát a 20. század azért a műszaki innovációkról és fejlesztésről szólt, és valahol az a humán központúság, tehát az, hogy az emberekről beszélünk, és nem a műszaki infrastruktúráról, tehát hogy az emberekért vannak az épületeink, a közutaink, a közlekedésünk, és ezt az elmúlt században, a 20. században sajnos elfelejtettük. Tehát teleépítettük a városainkat, sőt a vidékeinket leburkoltuk aszfalttal, és ezzel nagyon sok természeti területet például feléltünk, amik most az éghajlatváltozás, az extrém hőséghatások idejében nagyon fontos lenne, hogy az a zöld felületek, ökoszisztéma, biológiai zöld és kék infrastruktúra az a természetes klimatizálást, a természetes városhűtést biztosítani tudja, amit egy burkolt felület vagy egy sűrűn beépített terület nem tud megtenni.
Hát arról nem is beszélve, hogy ugye most már látjuk, hogy a nagy aszályos időszakokat meg óriási nagy esőzések váltják, és hát egy lebetonozott felületen egyszerűen nem tud elszivárogni ugye a víz, a csatornarendszerek nem tudják elvinni ezt a hirtelen lezúduló rengeteg vizet, arról nem is beszélve, hogy ezt ilyenkor elvesztegetjük, míg mondjuk a zöld felületen ezek be tudnak szívódni, illetve akár ugye van ez a szivacsváros elnevezés, hogy akkor ezeket a vizeket, hát igenis tegyük már el a nehezebb időkre, és akkor lehet majd akkor használni, amikor meg szárazságban is tudunk belülük öntözni. Tehát, hogy így nagyon-nagyon át kell gondolnunk, és újra kell gondolnunk ezeket a rendszereket.
Igen, hát ez az esővizek megtartása, ez egy nagyon fontos kérdésé vált már, korábban említettem ezeket a zöld minősítő rendszereket, ott is ez egy viszonylag kiemelt téma, de ha belegondolunk az éghajlatváltozás miatt, ez egyszerűen a jövőnk és a fennmaradásunk és az életünk és egészségünknek az egyik legfontosabb eleme lesz. Hogy hogyan tudjuk a burkolt felületeinket csökkenteni, hogyan tudunk újabb természetes felületeket létrehozni. A fővárosnak van egy nagyon érdekes kiadványsorozata, ez a zöld infrastruktúra füzetek, ahol mind a vízmegtartás, tehát azt hiszem most már 6 kötetük van, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy ezt fölkutassa, az interneten letölthetők ezek a kiadványok.
Mi a nevük még egyszer?
Zöld infrastruktúra füzetek. Uh-huh. És majd akkor küldök egy linket, jó, hogy hol érhetők el, és akkor
megosztjuk a
közösségi oldalakon meg lehet ezt osztani. És az egyik kötet például a zöld falakról, zöld tetőkről szól. Ezeknek az alkalmazása is egy ilyen, a Budapest esetében, és főleg a sűrűn beépített belső kerületek esetében nagyon fontos lesz. A hegyvidék önkormányzat helyi építési szabályzatába, ez nagyon sok éve benne van, hogyha a lapos tetők épül, és egy bizonyos méretnél nagyobb, akkor kötelező zöld tetőként uh-huh. kialakítani. Mert ugye ezek azok a felületek, amik egy nyári időszakban felmelegednek, és visszasugároznak, tehát még fokozzák a hőszíget hatást.
Főleg a fekete bádoggal vannak borítva, most látom, ez óriási trend, a fekete bádog.
Korábban is ugye fekete bitumen volt, az anyagtechnológia, meg az ilyen technológiai változásokban azért próbálnak újabb fény visszaverő, vagy hő visszanyerő anyagokkal kísérletezni, de azért egy jó kis zöldtetőnél, aminél ugye az eső nem a csatornába folyik, ezt is említetted, hogy az esővíz, amit nem ott helyben tartunk meg, az a közcsatornába folyik, általában a szennyvízcsatornába, a szennyvízcsatorna meg elmegy a szennyvíztisztítóba, ahol tisztítani kell a tiszta esővizet, mert ahelyett, hogy megtartanánk a telken, és ott, ahogy szintén említetted, egy hirtelen esőzés után jön majd egy szárazabb és hőhullámos időszak, akkor az a talajban megtartott víz eleve a növényeket még életben tartja sokáig, másrészt a párolgásával annak a területnek a klímáját is javítja.
Mindig azt szoktam mondani, hogy nézzünk körül Spanyolországban, vagy tehát Dél-Európában, ahol ugye már ezzel a fajta hőséggel régóta együtt élnek, és mindegyik nagyváros elképesztően zöld, rengeteg a park, rengeteg a fa, rengeteg a szabadon hagyott zöld felület, pontosan ezért, mert máshogy tudják, hogy nem lenne élhető, és hát sajnos ez van, hogy a mi városaink is egyre inkább olyan nyarakat fognak megélni, mint mondjuk Dél-Spanyolországban, tehát hogy onnan lehet tanulni.
Igen, hát a mediterrán országokban most nagyon jelentős ivóvízkorlátozások vannak, mert ami szintén jellemző, az az, hogy az éves csapadék mennyiség az alapvetően csökken, és főleg a nyári és tavaszi időszakban csökken. Tehát hosszabbak lesznek az aszályos időszakok, a vízmentes időszakok, úgyhogy ha így folytatódik, mint ahogy ez az április kezdődött, lehet, hogy az idei nyáron nekünk is fog ebből jutni. Az én lányom Barcelonában tanul, és ott már most tavasszal nagyon komoly vízkorlátozási szabályok vannak.
Hát azt hiszem, hogy most Katalóniában talán harmadik éve van most már a száj, tehát
egy döbbenetes térképpár van az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlat aloldalán, ahol bemutatja, hogy Magyarország különböző területei az elmúlt 30 évben, tehát nem 100 évről beszélünk, hanem van egy térkép a 60-tól 90-ig terjedő, 1960-tól 90-ig terjedő időszakra, és 1990-től 2020-ig terjedő időszakra, és még az elsőn a nedves hegyvidéki területek jelentősen vannak, illetve a mérsékelten meleg száraz területek jellemzők az alföldi részre, addig a második térképen az ország több mint fele ma már a meleg száraz körzetbe tartozik.
Hát igen, igen.
Úgyhogy tehát... az az esővíz, meg talajvíz megtartás az egy nagyon fontos feladat a ma és a következő időszakban.
Még nagyon sok mindenről kellett volna beszélnünk, de hát elment ez a két óra. Majd remélem, hogy egyszer valamikor megint vendégül láthatlak, és akkor beszélgetünk még. Nagyon köszönöm, hogy jöttél, és itt nagyon egyértelműen megint igazolódott, hogy nagyon fontos, hogy a városaink milyenek lesznek, mert talán ezek lesznek azok az oázisok, ahol meghúzhatjuk majd magunkat. Úgyhogy sok
ha okosan tervezzük.
Igen, igen, és muszáj. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Brezna Évával beszélgettem, és vissza tudjátok majd hallgatni az adást, föltesszük a szokásos platformokra, lemaradtatok volna, érdemes visszahallgatni ezt is, mint a többit is, és ti is legyetek jók, maradjatok itt a Rádió Café 98.0-án, mert érdemes itt is maradni és hallgatni minket. Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszlát, szervusztok!